Nem tudom, hogy hallottatok-e már valaha gyerekeket vitatkozni egymással. Hogy hallottatok, akkor ismeritek, a ti hazóvonénikat bólogatnak, de hogy tudjátok, hogy amikor két gyerek elkezd valamiről vitatkozni, akkor az elején jönnek az észérvek, hogy kinek miért van igaza. Aztán amikor elfogynak az észérvek, vagy nagyjából észérvek, akkor jön az, hogy kinek erősebb az apukája. Ez a második stádium. És hogyha megfigyeltetek, akkor a harmadik stádium, amikor már az erősebb apukát is megvitatták, az, hogy elkezdik gúnyolni egymást, hogy te neked azért nincs igazad, mert buta vagy. És ahogy olvastuk János evangéliumának a 8. fejezetét, és együtt végigvettük ezt a fejezetet, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy párbeszéd, egy vita folyik a zsidók között, vagy farizeusok és írástudók és Jézus között. És sokszor ez a vita azért visszaadja azt, hogy gyerekek hogyan vitatkoznak. Mert az elején jöttek az észérvek, a fejezet elején elkezdték felvonultatni azt, hogy kinek miért van igaza. Utána pedig jött az, amiről a Dani beszélt előző héten, hogy kinek nagyobb az apukája. És Jézus elkezdett beszélni az ő atyáról, és a zsidók elkezdtek beszélni Ábrahámnal, hogy az ő atyuk mennyire nagy. Aztán végül kiderült, hogy a zsidóknak nem az Ábrahám az atya, hanem ahogy Jézus rámutatott, valójában az ördög az atya a zsidóknak is, meg az embereknek a megtérés előtt. És így tulajdonképpen a vita utolsó szakaszához érünk. Mert a következő fejezetben egy újabb történés kezdődik, és itt ebben a szakaszban pedig befejezik azt, hogy miről is gondolkodtak együtt. És erről szeretnék pár gondolatot hozni ma elétek, és szeretném felolvasni a János evangéliumának 8. fejezetéből, a 48. verstől fejezet végéig, azaz az 59. versig. És kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk Isten igéjét. János evangélium a 8. fejezetének 48. versétől olvasom. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony, mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók erre ezt mondták. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, atyánk, a te ígédet, köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk, és köszönjük a te fiadat, Jézus Krisztust, akit értünk adtál. Köszönjük ezt a hatalmas áldozatot, amit benne elvégeztél. És köszönjük azt, hogy így hozzád tartozhatunk. Szeretnénk rád figyelni, téged követni. Kérlek, nyisd meg most a szívünket a te igédre, hadd tudjuk ezt befogadni. Jézus nevében. Amen. A szakasz elején, ahogy mondtam is, elkezdődik a vitának az a fakasz, amikor elkezdik gúnyolni egymást a felek, vagyis inkább a zsidók kezdik el Jézust gúnyolni, és azt mondják, hogy vajon nem jól mondjuk-e, hogy te Samáriából származol, ezzel is lőnképpen gúnyoltak, hiszen nem onnan származott. És utána pedig azt mondja, hogy ördög van benned. Vajon nem jól mondjuk-e, hogy ördög van benned? Az előző fejezetben Jézus azt mondja, hogy az ördög az atya a zsidóknak. Gondolom, innen vehették az ötletet, hogy most már nincsen több érvük, biztos az ördög beszél ebből az emberből. És utána Jézus válaszol erre a kérdésükre. És azt mondja, hogy bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok ellene engem. És azt mondja, hogy én nem keresem a magam dicsőségét. Azt mondja, hogy bennem nincsen ördög, én tisztelem az én atyámat, és én nem keresem a magad dicsőségét. Később a szakasz során pedig azt mondja, hogy én az atya dicsőségét keresem. És a János evangéliumában többször is látjuk ezt, hogy Jézus az atya dicsőségét keresi. És mi a közös, mi a kapcsolódási pont abban, hogy nincsen ördög Jézusban, és ő az atya dicsőségét keresi? Hogy jön egyáltalán ez Jézusnak, hogy ezt mondja? Azért mondja ezt, mert a közös pont Jézus és vagyis a dicsőség és az ördög között, az lényegében a sátán lesz. A sátán maga, aki lényegében Isten egyik főangyala volt. A Bibliából tudjuk azt, hogy ő Istennek tulajdonképpen az egyik kérubja volt. Az egyik főangyal, aki ott volt Jézusnál, és az volt a feladata, hogy Isten dicsőségét keresse. Isten dicsőségét védje, bocsánat. És azt olvassuk az ördöggel kapcsolatban, hogy ő egyszer csak föllázadt Isten ellen. Föllázadt azért, mert ő felfúvalkodott, hogy milyen nagy angyal volt, és azt gondolta, hogy ő magának is kijár az a dicsőség, ami az atyának kijár. És ezért elkezdett ő föllázadt, magával vitte angyalokat, és elkezdte ő is a saját dicsőségét keresni. És az atya, ahelyett, hogy az atya dicsőségét kereste volna, innentől már ketten voltak, akik dicsőséget kerestek. Volt az atya, aki a dicsőséget keresi, mert ezt mondja Jézus utána az 50. versben, hogy van, aki keresi a saját dicsőségét. Nem mondja ki itt, hogy az atya, de ő ráutal. És ott mellette van pedig az ördög, aki szintén a saját dicsőségét keresi. És előző héten már Dani beszélt arról, amit említettem is, hogy Jézus tisztába teszi azt, hogy kinek ki az atya. Elmondja, hogy Jézusnak az Isten az atya. Ő az atyától jött, az atyát képviseli, az atyára mutat. És bemutatja azt, hogy vannak a zsidók, az emberek, akik a megtérés előtt az ördög gyermekei. Mindenki, aki a megtérés előtt áll, aki nem Isten családjába tartozik, az lényegében az ördög családjába tartozik. És nincs ennek köztes állapota. Vagy ide tartozol, vagy oda tartozol. És az a kérdés, hogy melyikbe tartozol, mert amelyikbe tartozol, annak a dicsőségét fogod keresni. Ha az ördöghöz tartozol, akkor az ördög dicsőségét keresed, akár akarva, akár akaratlanul. Akár tudatosan, akár tudatlanul. Mert mindenki, aki a világban él, és arra törekszik, hogy ő megdicsőjön, hogy őt elismerjék, az lényegében a saját dicsősége mellett az ördög dicsőségét is keresi. És aki pedig átkerült ebből a családból, az ördög családjából, az atya családjába, az már az atya dicsőségét keresi. És így tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy én az atya dicsőségét keresem, és nincsen ördög bennem, nincs közöm az ördöghöz. Ezért mondja azt, hogy én nem dicsőítem magamat, és az atya dicsőségét keresem. És emellett már egyszer beszéltem nektek arról, hogy mennyire szép látni azt az evangéliumokban, hogy Jézus tulajdonképpen folyamatosan az atya dicsőségét kereste, de ez fordítva is így van. Hogy az atya meg a fiú dicsőségét kereste, és egymásra mutatnak lényegében. A fiú az atyára mutat, az atya a fiúra mutat. A fiú az atyát dicsőíti meg, az atya a fiút dicsőíti meg. Később, hogyha olvassátok János evangéliumát, akkor ezek a témák újra és újra visszatérnek. Viszont nekünk ott van a döntés előttünk nap, mint nap, minden egyes döntésünkben, minden egyes cselekedetünkben, hogy kinek a dicsőségét keressük. Az atya dicsőségét, vagy az ördög dicsőségét. Tovább megyünk, és ahogy olvassuk a szakaszt, akkor látjuk azt, hogy elkezdenek a zsidók és Jézus beszélgetni a halálról. Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. És akkor utána szépen jönnek a zsidóknak az érvei, hogy hát miről beszélsz? Hát Ábrahám, a proféták is meghaltak, mindenki meghalt. És a halálról már szintén volt lehetőségem talán beszélni, amikor Saulról tartottunk egy sorozatot, és Saul haláláról beszéltem. És a halál bizony egy kellemetlen téma. Egy olyan kellemetlen téma, amiről nem szeretünk beszélni, még keresztény körökben sem. Viszont úgy gondolom, hogy ha Isten igéje beszél a halálról, akkor nekünk is kell beszélnünk a halálról. Mit is tudhatunk meg a halálról? Három kérdést hoztam számotokra, amiben szeretném így kifejteni lényegében ezt a gondolatkört. És az első nagyon alap kérdés az, hogy mi a halál? Mi a halál? A halál, hogyha csak így önmagába veszik, az azt jelenti, hogy elválasztottság. Valami el van választva valamitől. Amikor a fizikai halálra, az életünk végére gondolunk, akkor az nem más, mint amikor a lelkünk elválasztódik a testünktől. Amikor a lényegünk, amik vagyunk, az elválasztódik attól a kerettől, amit itt a Földön megél, amiben itt a Földön ezt megéljük. De amikor lelki halálról beszél a Biblia, vagy szellemi halálról, akkor azt látjuk, hogy az Atyától való elválasztottságról beszél. Hogy mi nem vagyunk az Atyával együtt, mert hogyha az Atyával együtt lennénk, az élet lenne. És minden ember így születik a világba, Ádám még bűne miatt, mert el vagyunk választva Istentől. Nem az Atyával vagyunk, és tulajdonképpen így lelki halálban vagyunk. És ettől akar megmenteni bennünket Isten. És a halállal kapcsolatban még fontos azt látni, amit múltkor is mondtam, hogy a halál azért annyira félelmetes számunkra, mert a halál természetellenes. A halál természetellenes. Amikor Isten megalkotta a világot, megalkotott minket is, megalkotta az első emberpárt, akkor nem halálosra alkotta meg őket, nem alkotta meg a halált. A halál a bűnnel jött a világba, és így nincs benne a természetünkben, és nem tudjuk hova tenni. Nem tudunk vele mit kezdeni, és ezért félünk tőle, egy bizonytalanságot ad nekünk. És ezért nem is akarunk szembenézni vele, nem akarunk foglalkozni vele, de Isten igéje foglalkozik vele, és Jézusék is elkezdenek beszélgetni róla. De milyen halálról beszél itt Jézus, amikor azt mondja, hogy ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Már amikor folytatják a zsidók a választ, akkor láthatjuk, hogy ők bizony a fizikai halálra gondolnak. Ők nem tudják felfogni sehogy máshogyan, hanem azt mondják, hogy Ábrahám meghalt, a korábbi emberek mind meghaltak, hát nem értjük, hogy miről beszélsz. De amikor látjuk Jézus válaszát, akkor azt mondja, hogy nem lát halált soha. És ez a soha már egy kis árnyékot vett nekünk arra, hogy bizony itt nem a fizikai halálról van szó. Sőt, kicsit tovább megyek, mert hogyha megnézzük azt a görög szót, amit úgy fordítottak le magyarul, hogy soha, akkor azt találjuk, ezt ki is vetítem nektek, hogy eiston aiona. Ezt fordították lényegében arra, hogy soha. És hogyha megnézitek itt a kivetítőn is, akkor leírtam nektek, hogy melyik szót hogyan lehet értelmezni. Az első szó lesz az eis, ami tulajdonképpen egy baberag, amit a görögök az elejére raknak, az egy prepozícióként használják, nem úgy, mint a magyar nyelvben. Utána csak egy név előtt találunk, és végül az utolsó szó lesz a sohának az értelme, vagy a központi értelme, amit úgy fordít a görög, hogy egy korszak, bármilyen korszakra is használhatja, de legtöbbször beláthatatlan idő, vagy örökké valóság. És amikor összeteszik az egészet, akkor Jézus azt mondja, hogy aki valaki megtartja az én igémet, nem lát halált az örökké valóságban. Vagy az örökké valóságba, akárhogy fordíthatjuk, vagy ra. A lényeg az, hogy ott, ahol az örökké valóság van, ott ő nem halálban lesz. Nem elválasztva lesz. És mitől nem elválasztva? Az Atyától. Az Atyától nem elválasztva, hanem az Atyával közösségben lesz. Életben lesz. És lényegében erről beszél Jézus itt a zsidóknak, hogy nem választ el bennünket az örökké valóságban már semmi az Atyától, mert ott élet van. De bizony beszél a Biblia arról, hogy van egy második halál, amit második halálnak nevez, mert nem a fizikai halálra gondol, hanem a lelki és szellemi elválasztottságra. És beszél a Biblia arról, hogy az embereknek bizony ilyen szempontból örökké élete van, örökké léteznek. A létezésünk nem ér véget, viszont az nagyon nem mindegy, hogy az örökké valóságot ki hol tölti. Ki hol tölti? Mert a Biblia beszél arról, hogy van örökkévaló halál is, nem csak örökkévaló élet. Nem azt mondja, hogy amikor meghalunk, és Isten aztán végül elítél bennünket, akkor megszűnünk létezni. Akkor a létezésünk véget ér. Hanem azt mondja, hogy örökké létezik mindenki, csak nem mindegy, hogy hol. Az örökkévaló halálban, az elválasztottságban Istentől, vagy az Istennel való közösségben. A második kérdés a halállal kapcsolatban, amit hoztam számotokra, az az, hogy ki fog dönteni erről? Ki ítél az örökkévaló halálról, vagy az örökkévaló életről? És az egyszerű válasz lényegében az, hogy Isten. De ezt azért hozom így elétek, mert amikor olvassuk az 50. és 51. verset egymás után, akkor azt mondja Jézus, hadd olvasom ezt föl nektek. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. És először olyan furán tűn nekem ez, hogy Jézus így össze-vissza beszél. Hogy először beszél a dicsőségről, a tiszteletről, utána arról, hogy valaki majd ítéletet mond, és végül azt mondja, hogy hát aki megtartja az én igémet, az nem lát halált soha. Viszont az összefüggés mégis ott van. Mert azt mondja, hogy az atya fog majd ítélni, aki a saját dicsőségét keresi. Az atya fog majd ítélni, és utána mondja azt, hogy aki, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. És az atya lesz az, aki dönt afelett, hogy kinek van élete, és kinek van halála. És a Biblia végén olvasunk egy nagyon félelmetes ige szakaszról. Hát mindig kiráz a hideg, amikor azt olvasom, amikor a nagy fehér trón ítéletéről olvasunk a jelenések könyvében. És azt olvasjuk, hogy megszűnik a föld, elfut a föld és az ég és a menny, eltűnik minden, és a tenger és a föld kiadja a halottjait, mindenki odaáll Isten elé. És Isten ítéletet tart. De nem azokon fog ítéletet tartani, akik Krisztushoz tartoznak, hanem mindenki máson. És ott bizony nincs mit rejtegetni. Ott a nagy fehér trón ítélete előtt senki nem tud elrejteni semmit. És Isten ott ítéletet hoz. És nagyon érdekes, hogy Jézus fölhozza ezt a gondolatot, hogy valaki ítélni fog. Mert hogyha emlékeztek, akkor a 8. fejezetet lényegében ezzel kezdtük. Én prédikálhattam nektek a 8. fejezet első szakaszából, ahol a zsidók odahozzák a parázna asszonyt Jézus elé, és azt mondják neki, hogy hát ítélkezz fölötte. És Jézus azt mondja, hogy én nem ítélek. Én nem ítélek, ahogyan ezt amúgy a többi beszélgetés, vagy a beszélgetés során többször is kifejti, amiket megnéztünk ige szakaszokat, hogy Jézus nem ítélkezik itt a földön. És nagyon érdekes így a beszélgetés csattanójaként ezt, hogy az a Jézus, hogy az örökké való halálról viszont az atya fog ítélni. És tulajdonképpen azt hozza nekünk itt konklúziónak, hogy itt a földön nem szabad ítélnünk, mert van egy sokkal fontosabb ítélet, ami majd jön. Egy sokkal fontosabb, és annak a tétje az az, amire koncentrálunk. Nem arra, ami itt a földön folyik, hanem arra, hogy az örökké valóságot hol töltöd. Kivel töltöd. És ez az ítélet, ami egyedül fog számítani. És hoztam nektek végül egy harmadik kérdést is a halálról, ami pedig az, hogy hogyan lehet megmenekülni a haláltól. Hogyan lehet megmenekülni a haláltól? Ha az egyszerű választ keresnétek, akkor egyszerűen ott van a bizony-bizony mondásban, hogy ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Ott a feltétel, ott az eredmény. Ha megtartod az én igémet, nem látsz halált soha. De akkor, hogyha ez lenne, akkor tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy az üdvösséget, vagy az Istennel való örök létet, azt meg lehet szerezni egy erős munkával. Ott van az, hogy megdolgozni, megcsinálni azt, amit Jézus mond. Lényegében a megtartani igen nem jelent más, mint hogy szót fogadni, betartani azt, amit valaki mondott, vagy teljesíteni az ő akaratát. Hogyha ezeket megcsináljuk, akkor nem kell félnünk az örök szenvedéstől. Viszont a Biblia egészében látjuk azt, hogy nem ez az üzenete az igének, hanem az, hogy az üdvösségünk az kegyelemből van. És ahhoz, hogy ezt megértsük, van egy sokkal fontosabb igevers, mégpedig az 55. vers második része. Hogyha előttetek van az ige, és ide ki is vetítem nektek. Ahol Jézus elkezd beszélni még az atyáról, és azt mondja, hogy, hogy ti dicsőítetek Istent, de nem ismeritek őt, és azt mondja, hogy de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. És ez a megtartom az ő igéjét, ez szó szerint az, amit az, ugyanazokat a szavakat használja a görögben, mint amit az előbb a bizony-bizony mondásban használt. Azt mondja, hogy de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. És itt van a kulcsa annak, hogy hogyan lehet megmenekülni a haláltól. Mégpedig az ismeret, az atyával való kapcsolat. Az, hogy neked közösséged és kapcsolatod van Istennel. És úgy gondolom, hogy amikor valakinek már közössége és kapcsolata van Istennel, akkor az, hogy megtartja az ő igéjét, az már egy eredményé válik, az már egy tünetté válik. Nem az a kulcsfontosságú, hogy megtartod az ő igéjét, hanem az, hogy ismered őt. Az, hogy ismered őt. És amikor ismered őt, akkor már engedelmeskedni fogsz Istennek. És mennyire hálásak lehetünk azért Jézusnak, hogy miatta kapcsolatunk lehet az atyával. Hiszen amiről beszéltem is, lelki halálban voltunk, mielőtt megtértünk. Lelki halálban voltunk, mert a bűn elválasztott bennünket Istentől. És amikor jött Jézus, és a kereszten kifizette a mi bűneinket, amikor szenvedett mindazért, amit nekünk kellett volna, akkor eltávolította azt, ami az elválasztó dolog volt, az atya és köztünk, a bűnt. Eltávolította azt azért, hogy nekünk kapcsolatunk lehessen az atyával. És az ő feltámadásával eltörölte a bűnnek az erejét, megtörte a halál erejét. És így kapcsolatunk lehet vele, és hogyha te hiszed azt, hogy Jézus valójában ezt megtette, érted, akkor kapcsolatod van az atyával. És ez a kapcsolat a lényeg. Az örökké valóságban is ez a lényeg. És erről már máskor is beszéltem nektek, hogy az örök életben, ahogy szoktunk hivatkozni rá keresztényeknél, hogy nekünk már örök életünk van, abban nem az a jó, hogy örökké élhetünk, hogy nagyon sok ideig éltünk, mert nem tudom, ti látjátok azt, hogy azért az élet magában nem olyan jó, hogy nagyon sokáig tartson, hanem az jó, hogy Istennel lehetünk. Hogy ott lehetünk vele, hogy közösségben lehetünk. Az örök élet lényege ez, hogy az atya jelenlétében lehetünk. És erre hívlak benneteket is, hogy ismerjétek meg Istent, legyen kapcsolatotok vele. És ez ad tulajdonképpen örök életet. És szeretnék egy harmadik témával kapcsolatban is beszélni nektek, amit itt az ige szakasz vége felé látunk. Mert mikor már Jézus minden érvüket tulajdonképpen hatást tanította a zsidóknak, akkor azért oda szúr egyet, és visszaidézi Ábrahámot, akit a zsidók már annyiszor idéztek, és azt mondja, hogy Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta és örült is. És ezt egyáltalán nem volt szükséges Jézusnak az érvelésébe belerakni, mert már rég minden érvet ledöntött a zsidóknak, de mégis ezt odaszúrja, és aztán a zsidók ezt se értik, és visszakérdeznek, hogy te hogyan láthattad Ábrahámot? Amúgy Jézus nem arról beszél, hogy ő látta Ábrahámot, hanem Ábrahám látta őt, de a zsidók megkérdezik, hogy hát hogyan találkozhattál Ábrahámmal, hiszen 50 évesen vagy. Ábrahámot amúgy a zsidó hagyomány szerint kb. Krisztus előtt 2000-re teszik, szóval azért az 50 év az semmiképp nem fér bele. De Jézus ekkor ledob egy újabb bombát, és azt mondja nekik, hogy bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És hogyha valakinek kimunkált magyar füle van a nyelvtanra, akkor észreveszi azt, hogy bizony olyat nem mondunk, hogy mielőtt lett volna, azelőtt én vagyok, hanem olyat mondunk, hogy mielőtt lett volna valami, azelőtt én voltam. Ott voltam. De Jézus azt mondja, hogy én vagyok. És ezzel egy olyan igazságot tár elénk, amit a zsidók nem tudnak felfogni. Az első az, hogy ezzel az én vagyok mondásával lényegében visszautal arra, amit az atya mondott, ahogyan az atya bemutatkozott Mózesnek a csipkebokorban. Jézus 7-szer, plusz ez a 8. extra, mondja János evangéliumában azt, hogy én vagyok. Az egyik igeértésben szintén foglalkoztunk azzal, hogy én a 8. fejezetben, hogy én vagyok a világ világossága, ezt mondja Jézus. És itt is ismét azt mondja, hogy én vagyok. És ezzel tulajdonképpen Istenné teszi magát. Az atyával egyenlővé teszi magát, aki valójában ő is. És erre ezt a zsidók pontosan tudják, ezt már értik, hogy mit jelent az én vagyok. és ezért akarják lényegében megkövezni. De valami sokkal többet is mond szerintem ezzel Jézus. Mégpedig azt mondja, hogy ő az idő fölött áll. Hogy az ő létezése az az öröktől való, és az örökig tart. De nem csak ilyen emberi elgondolásban az öröktől való és az örökig tart, hanem szeretnélek benneteket, hogy lépjünk egy kicsit hátra a mi valóságunktól. Mert bizony mi, ahogyan itt mutatom is, egy olyan dimenzióban élünk, ahol így hívják, hogy anyag, tér, idő, kontinuum. Hogy ezek vannak, ebben vagyunk, és ezeknek a keretéből nem tudunk kiszakadni. Nem tudunk anyagon kívül lenni, hát fizikaiak vagyunk. Nem tudunk a téren kívül lenni, hol lennénk. És sajnos nem tudunk az időn kívül lenni, bár nagyon szeretnénk sokszor, hiszen folyamatosan sietünk mindenhova, és néha jó lenne kicsit az időn kívül létezni. De ezeknek a keretében élünk. Viszont mikor Istenről gondolkodunk, az Atyáról és Jézusról gondolkodunk, akkor föl kell ismernünk, hogy ő ezeken kívül áll. Ő ezeken kívül áll. Isten nem anyag, Isten nem térben létezik, Isten nem időben létezik. És akkor, amikor elkezdjük már ezt kapizsgálni az emberi agyunkkal, ami azért elég nehéz, akkor felfogjuk azt, hogy Isten nem úgy gondolkodik az örökkévalóságról, hogy ő az örökkévalóság elejétől ott valahonnan létezik, vagy nincs is örökkévalóság eleje, és az örökkévalóság végéig, aminek szintén nincs vége, addig létezik, hanem Isten e fölött áll. Ezen kívül áll. Ő az időt egybe látja, ő az időt úgy látja, ahogy mi soha nem fogjuk tudni. És az Atya ilyen, a Fiú ilyen, és azt mondja Jézus, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Én vagyok. És így tulajdonképpen ismét az örökké valóságba kalauzol bennünket, ahol elmondja azt, hogy ő örökké fog létezni. És amikor az örökké valóságról gondolkodunk, akkor szintén ezt a három témát gondolhatjuk el, és én úgy gondolom azt, hogy az örökké valóságban lesz anyag. Az örökké valóságban szerintem lesz anyag, mert a Biblia beszél arról, hogy lesz testi föltámadásunk. Isten nem egy lélekként, egy angyalként fog minket az örökké valóságban szeretni, vagy az ő közösségében tartani, hanem bizony lesz testi föltámadás. Lesz tér is szerintem az örökké valóságban, mert az ige végén arról olvasunk, hogy Isten új jeget és új földet teremt. Új jeget és új földet teremt. Viszont amikor az időről gondolkodunk, akkor én már nem vagyok annyira benne biztos, hogy Isten időt is teremt. Nem gondolom azt, vagy nem vagyok abban biztos, hogy az örökké valóság arról fog szólni, hogy mi végtelen éveket fogunk élni. Hanem azt mondom inkább, hogy egyet se. Mert nem lesz olyan, hogy idő. Az időnek a korlátán kívül leszünk. És nem vagyunk semmilyen időhöz kötve, és ezért az örökké valóság az örökké valóság. Mert nincs idő. Úgy gondolom, hogyha Isten az örökké valóságból megszüntetné a teret és az anyagot, akkor hozzá hasonlóvá lennénk, de Isten nem arra hív bennünket az örökké valóságban, hogy mi Istenek leszünk ott, hanem arra hív bennünket, hogy az ő közösségében lehetünk. És ott leszünk anyagban, térben, de ott leszünk az örökké valóságban. És arról szól ez a sorozat, hogy Jézus bemutatja a valóság valóságos oldalát a zsidóknak. Mert a zsidóknak van egy elképzelése a valóságról, elég empirikus gondolkodásuk van, azaz itt a földi dolgokra koncentrálnak csak, nem tudnak tovább tekinteni a fizikai földi halálon, és Jézus az örökké valóságba hívja őket. Egy kis betekintést ad ezen a szakaszon keresztül. És azt mondja, hogy nem az fontos, ami itt van a földön, ebben a pár évben, amit itt leéltek, hanem az, ami az örökké valóságban van. És ezt a kérdést hoztam számotokra ma is, hogy amikor ti az életiteket élitek, akkor vajon azt az örökké valóság fényében élitek-e? Hogy mindent, amit tesztek, mondtok, vagy gondoltok, az arra mutat rá, ami ott van. Arra készít benneteket. És bátorítalak benneteket, hogy így éljük meg a következő hetet, hónapot, vagy éveket, hogy mi nem ide tartozunk, nem erre a földre készülünk, nem az életünk végére készülünk, hogy na majd nyugdíjban vagyunk, és akkor milyen jó lesz, hanem arra készül a szívünk, arra készülünk testileg is, hogy mi egy örökké valóságot tölthetünk Istennel. Így hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.